sans feu, funcionando sozinho de novo.
Néha azt mondja, keresünk beteljesedést munkahelyünkön kívül. Albert Einstein, a svájci szabadalmi intézet fiatal hivatalnokaként csak munka után hódolhatott igazi szenvedélyének, a fizikának, és csak később űzhette hivatásként. A racionális és logikus Einstein egyszer úgy jellemezte a józanészt, mint a 18 éves korunkra felhalmozott előítéletek gyűjteményét. A képzelet fontosabb a tudásnál, mert míg a tudás meghatároz mindent, amit tudunk és értünk, addig a képzelet rámutat mindarra, ami még felfedezésre és megalkotásra vár. Idéztem Albert Einsteintől, és felolvastam Találd meg valódi életcélod, a Szív ereje című nemrég kiadott könyvből, írója Baptiste de Pape. Üdvözlöm a Slobodný Vysielač, szabad adó hallgatóit. Komáromból jelentkezem, Nagy Judit vagyok, beszélgető partnerem Romhányi Renáta, akivel már egyszer beszélhettem, és önök meghallgathatták beszélgetésünket, akkor a homeopátiáról, a humán és állatorvosi homeopátiáról beszélgettünk. Üdvözöllek, Reni!
Üdvözlöm! Hallgatókat, szia!
Felvezetőként nem viccből, és nem véletlenül nyilván választottam ezt, ugyanis ma nem a homeopátiáról fogunk beszélgetni, bár akkor is elmondtuk, hogy mindketten építész vagy építőmérnöki egyetemet végeztünk, és úgy nagyon szépen kifelé evezünk már jó ideje, lehet, hogy már lassan le is záródik mindkettünk életében ez a úgymond szakmai út, de még a homeopátiáról hadd kérdezzelek, bár ezt nem árultam el, hogy ezt a kérdést fel fogom tenni, mert ez múltkor kimaradt. A homeopátia, én tudom, hogy együtt rendeltük a könyveket, te a homeopátiás színek, vagy mindjárt kiavítasz, hogyha így van, én pedig az írás, kézírásból visszavetülő homeopátiás meglátásmóddal kapcsolatos könyvet választottam akkor. Engem az érdekelne, mert tudom, hogy két tehetséges gyermeketekkel együtt te is ecsetet ragadtál, hogy a színeket mi módon, hogyan, mert ugye tudunk művészeti terápiáról, vagy festészeti artterápiáról, ilyen szép angolosan, de a színeket hogy használjuk, vagy hogy használod te, mint homeopata szakember? Dekóderként, vagy célzott terápiaként? Értem ez alatt, hogy festetsz például, vagy rajzoltatsz egy színes képet egy klienssel, és abból kiolvasod, vagy pedig feltárod, elemzed a gondját, és te meghatározod a színeket, hogy melyekkel rajzoljon, vagy fessen.
Valójában ez úgy működik le, hogy van egy színskála, és ha én már feltártam az ő problémáját, és nagyjából van sejtelmem, merre indulunk, és milyen fajta gyógyszert írok fel neki, illetve szert, akkor még megerősítésként mutatok neki egy színskálát, amiből kiválasztja azt a színt, ami vagy legjobban tetszik neki, vagy legkevésbé tetszik neki, de ezt úgy képzeld el, hogy ránézek, és hú, ez annyira ronda ez a szín, hogy megborzongok, és rámutatok. Na, akkor is fontos számomra az a szín. Tehát... És minden gyógyszernek van egy színe, mondhatnám. Ez egy megerősítő pont a színterápiához, illetve a színválasztás. Nem rajzoltatok vele, nem mondom neki, hogy mivel rajzoljon, ez csak arról szól, hogy kinyitom, azt a színskálát belenéz, rámutat egy színre, és minden színhez, ami a színskálán van, van egy bizonyos csoport gyógyszer. És ha az a gyógyszer, amit én úgy gondolok, hogy adok majd neki, benne van, akkor ez egy megerősítés. Ha nincs benne, akkor próbálok neki valami mást keresni.
Tehát egyfajta szűrőként
használod. Ez egy olyan szűrő, igen, ugyanúgy, mint a kézírás. Ez állandóan változik, szóval ez egy fejlődőben lévő valami. Vannak róla könyvek, ugye, meg színskálak, amit itt látsz az asztalon. És ez csak annyi, hogyha még egy hajszál hiányzik, vagy kettő ahhoz, hogy én biztos legyek abban, hogy ezt a gyógyszert adom neki, akkor megerősítésként használom. Gyerekeknél az más, aki nem tud írni, olvasni, kisgyereknél ott kizárólag csak a színskála, esetleg a gyerekeket rajzoltatom.
De ugyebár ez oda-vissza működik, tehát a kérdés jogosan fogalmazódott meg bennem.
Igen, igen, igen.
És te festettél már úgy, hogy éreztél magadban egy, meghatároztál magadban egy problémát, amit mi problémának hívunk, és annak kezelése gyanánt kiválasztottad a színeket, tehát fordított menetben, és azokkal a színekkel festettél. Így is lehet?
Úgy is lehet, célzottan még nem.
Célzottan nem? Jó.
Jó, ez általában elkészül a festmény, és utána szoktam rájönni, hogy jaj, hát ezt a szint ezért, azt a szint azért. Aha. Vagy a hangulat, maga az egész kép hangulatát.
Tehát elindulsz, fogod az ecsetet, elkezdesz festeni, intuitív.
Igen.
És amikor kész, utána fokozatosan vagy képes utána, kielemezni.
Igen, két lépése hátrébb, uh-huh. És aztán utána távlatból megnézed a képet, és akkor megmondja, hogy mi volt.
De még tart a teremtő folyamat a festés vagy a rajzolás színekben, az alatt is gyógyul már az. Idézőjelben gyógyul,
igen,
mert
igen,
ezek olyan
mert kiadja magából a feszültség, azt a problémát valami színten.
Azért még nekem ide kívánkozik az, amikor valakit egyetemesen tanítanak. Tehát éveket és éveket tölt egy rendszerben, tehát iskolázottan egy művész, ahol mindenféle színelméleteket, skálahasználatot, arányt, most legyen szó fényképészetről, vagy pedig vászonra felvitt, vagy papírra felvitt képekről, tehát ott akkor sablonosított gondolkodásban van része, és végül is az intuícióját el kell, hogy, vagy meg kell, hogy tagadja, vagy aki önmaga fejleszti magát, akkor ugye nincs behatárolva és korlátok közé szabva. Most nagyon, nagyon össze-vissza kérdezek, de te ismersz engem, lehet, hogy ráérzel, hogy mit akarok kérdezni. Tehát a szárnyainkat megvagdalja az, hogyha tanított színhasználatot használunk? Mert ilyen létezik. Tehát mit mivel keverj, mit nem vegyíthetsz mivel, mit milyen szint ne rakja másik mellé. Tehát vannak írott és íratlan szabályok.
Hát én úgy gondolom, hogy ez embere válogatja. Van, aki hagyja magát, van, aki meg nem. Jó tudni, hogy melyik szint mivel nem keverek.
Miért nem keverek?
Mert megtanították.
Ja, úgy.
De valahol az alkotás folyamatában nem ezt a tudást használom, illetve hadd használja a művész. Érted? Hogy ők megtanulják, hogy ezt így, azt úgy besablonozzák őket, de végeredménybe a saját lelkét adja bele. Vagy ha nem, akkor ez egy sablonos mű, ami azt úgy látni szerintem. Szóval, aki hagyja magát, azt lehet nirbálni, aki nem hagyja, azt úgy se lehet. És teljesen mindegy, hogy ezt tanultad, egyetemen tanultad, vagy saját magadat fejlesztetted fel, mert a kép az magáért beszél és kész. Szerintem valahol a technikát érdemes tanulni, de nem szabad, hogy hagyjuk magunkat besablonozni a pirossal, a kékkel és egyéb dolgokkal.
Balos és jobbos.
Balos és jobbos, igen.
Egyébként Einsteint és egyáltalán ezt, igen, Einsteint és Einstein idézetét azért olvastam fel, mert most te is más tevékenységet folytatsz, nem csak mint építőmérnök, nem csak mint homeopata, hanem mi az, amely irányban bő egy éve, két éve elindultál többek között, itt a kezedben tartott papír puskádra utalok.
Ez két éve született a szappanozás nálam.
És miért született?
Hát ez egy régi dolog, valójában egész pici koromtól szerettem egyszerű anyagokból valamit alkotni. A legegyszerűbb az volt, mikor a nagymamámnak a vesetejáját összekevertem a epetejával, és ebből egy keverék keletkezett.
Megitta valaki?
Nem, mert a szőnyegen kevertem össze, úgyhogy ez eleve használhatatlan volt. És utána következett a gipszkeverés, a majter, ugye hát építész családból származó, meg minden egyéb ilyen dolog, és a legvégén, hát egy két éve született ez a szappanozás, teljes mértékben csak érdekelt, hogy ez hogy működik. Ugye az interneten vannak kis videók, receptek, úgyhogy egyet kiválasztottam, és végigcsináltam. És így kezdődött ez a szappanozás. Aztán kezdtem utána kezdtem csak tanulmányozni, hogy miért is jobb valójában a házi szappan, a ipari szappannál.
Falusi lányként bizony én még emlékszem, 6-7-8 éves lehettem, mikor az anyai nagymamám, akit nagymaminak hívtam, ő még szappant készített az udvaron. Nem emlékszek a receptre, meg arra is emlékszem, hogy a főzések után bizony a lábosok, fazekak, tehát az ilyen edények, nem a tányérok, de a vas, vagy a fém, vagy az ománcozott edények tisztítása bizony homokkal, igen, és egyéb sikáló natur dolgokkal történtek, és utána robbant be, mikor már kiskamasz lettem, a vegyiparnak mindenféle terméke, és rohant meg minket, illetve hagytuk magunkat legalábbis a mi családunkban megrohamozni. Elhittük tényleg azt a rengeteg reklám sugalta, igazságnak feltüntetett nem igazságot, hogy minden gyönyörű, fertőtlenített, tiszta lesz a vegyszerektől. Minap is cseréltünk itt online eszmét, illetve információt, amikor mit is osztottál meg velem, hogy megjelent egy reklámhír, hát mi ezt reklámnak tituláltuk, hogy milyen gyakran kell az ágyneműnket.
Jaj, hát az csodálatos volt az a reklám, hogy két naponta kellene a párna húzatot cserélni, hogy ne legyen teli baktériumokkal, meg mi egyéb mással, a lepedőt, na hát az csodás volt.
Szappan. Pipere szappan, vagy tehát milyen szappanokat készítesz? Én úgy tudom, mindkét fajta.
Pipere szappant is készítek, és tisztító szappant, és a kettő között annyi a különbség, hogy a pipere szappan hideg eljárása, aminek többek között az az előnye, hogy a olajakban lévő vitaminokat megtartja, nem égnek el, nem párolognak el, nem főnek szét, úgyhogy a pipere szappan készítésnél az a maximum 40 fok, amit elér a szappan massza. A másik szappant, azt főzöm, azt nem a lakásba készítem, mert az elviselhetetlen büdös lenne, azt viszont kint főzöm a garázsban, vagy a teraszon.
Mi változott nagyanyáink receptjéhez viszonyítva?
A nagyanyáink receptjéhez viszonyítva talán annyi változott, hogy a pipere szappant nem főzöm, hanem hideg eljárások készítem, és a...
De a hamu helyett mit
használok? Hamu helyett nátronlúgot, nátriumhidroxidot használok.
Minden összetevője, ami a recept alapján kell, tehát minden összetevőjét könnyen meg lehet venni. Elérhető.
Könnyen és olcsón. Valójában a lúgon kívül az összes összetevőjét meg lehet bátran enni, annélkül, hogy mérgeznénk önmagunkat. És most jön az, hogy a testünk 75%-a bőr, az a legnagyobb, területileg legnagyobb szervünk, ami előválasztja a mikrovilágunkat a külső világtól, és nem mindegy, hogy mit kenünk rá. Elméletileg az kéne, úgy kéne, hogy legyen, hogy amit meg tudok enni, azt magamra is kenjem. Illetve amit magamra kenek, az ehető legyen. Mert a bőrbe szívja, és onnantól egyenesen a vérbe kerül a dolog.
Mikor először voltam állapotos Marci fiúval, aki most már 14 éves lesz, akkor ilyen sugallatként, természetesen még nem igen hallgattam a belső hangomra, vagy belső vezérlőrendszeremre, jött az információ, illetve ilyen késztetés, hogy hát ugye szerettem volna, hát ha karcsú nem is, legalábbis 9 hónap alatt nem karcsúsodik az ember lánya, hanem gömbölyödik, de a bőrömet megvédeni, hogy ne repedezzen, szép maradjon, és szülés után is rugalmas maradjon. És ezért kentem magam mindenfélével, amit a drogériák kínáltak. És akkor sugallatként jött ilyen, hogy úristen, ez a testápoló tej, amelyet épp vásárolok, hogy most ez, ehhez mit szól a fiam odabent? De úgy elhessegettem, mert más pocakos anyukákat, vagy lendő anyukákat is megkérdeztem, és úgy néztek rám, hogy ugyan már jobb dolgom nincs, mint ilyenen gondolkodni. De pár évvel később, ugye, ahogy információkat gyűjtöttem be, és megnyíltam ilyen irányba, rájöttem, hogy ez egyáltalán nem vicc, hogy állapotosan, mivel kenegetjük a pocakot, mert a placentán, jó, placenta szűr, meg a vérünk szűr, de azért csak eljut ahhoz a babához, bőrön keresztül is. Ehhez te mit szólsz? Mint homeopata és mint kétszeres anyuka szintén.
Az az igazság, hogy én ezeket a vegyi bőr, arc tejeket, én úgy kihagytam, mert nekem az illata volt irritáló, és állapotosság alatt az ember még jobban érzékeny a illatokra, és innentől kezdve én nem használtam. Mert alapból nem bírtam az illatokat. Két csukott ajtó mögül is megéreztem, ha kinyit a hűtő, vagy a férjem kinyitotta a hűtőt, és már azt mondtam, na gyorsan becsukni az azt a hűtőt. Hát valójában az van, hogy állapotos nők jobb, ha kerülik ezeket a vegyi dolgokat. Bőrirritáció elsősorban, az az azonnali reakcióként bőrirritáció lehet, későbbiekben bármi.
Érdekes, hogy itt-ott már olyasmiről is lehet olvasni, hogy bizony a haj és köröm. Hát köröm ápolás jó, de inkább a körmöt ugye dekoráljuk mi hölgyek. Haj ápolást azt úgy jobban el tudom fogadni, mint komplexebb kifejezést, hogy a haj és a kör, hajszálon és a körmön keresztül is, hogy mennyi mérgező anyag bejut a testbe. Pedig milyen pici felületnek gondoljuk az egész testfelületünkhez viszonyítva. Itt, ha a natur kozmetika vagy a biokozmetikán és a szappan gyártásnál tovább gondoljuk a dolgokat, lehetséges házi sampont gyártani például?
Lehetséges, volt már rá példa, nagyon, nagyon jó sikerült. Annyit meg kell mondanom, hogy szintén haj, sampon, de szappan formájában már készült. Jelen pillanatban nincs itthon, most egy kicsit másra váltottak a lányok, hagyom, hogy egy kicsit kipróbáljanak más dolgokat is, viszont tudom, hogy visszatérnek ahhoz, ami volt, mert önnekik ez jobban beválik. Például haj öblítőként nálunk nagyon jó bevált a almaecet, de a faula, persze ígítva, azt úgy képzeld el, hogy a 7,5 decis üvegbe,
igen,
7,5 decis üvegbe teszük két evőkanál almaecetet, egy 5-10 csepp te a faolajat és langyos vízzel felengedem, na az a higítás, az egy hajmosásra bőven elég. És tudni kell,
igen,
tudni kell, hogy a lányoknak derékig érő hajuk van, illetve most már csak a kisebbiknek.
A férfiaknak, vagy mondjuk apukádnak és a férjednek tudsz készíteni valamit szintén? Tehát borotválkozáshoz, vagy a szappan az megfelel tökéletesen?
Borotválkozáshoz létezik, még nem készítettem, ugyanis ő villamos borotvát használ.
Értem.
És samponra nincs szüksége, a frizurája az megengedi, hogy ne kelljen. Viszont amit használ, az a házi tusoló. Ami nem más, mint házilag készült szappan, le van reszelve, forró vízzel leöntve, föl van rázva, és akkor ez így működik. Igaz, hogy a színe egy kicsit a burcsákra emlékeztet, de azon kívül semmi gond vele. Ugyanúgy illóolajakat teszek bele, ami tudnélik, hogy az összes illóolaj antibakteriális valamilyen szinten, és vírus és gombaölő, és azt mondta, hogy ő neki ez nagyon is megfelel.
Jó, ez most a család. De mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mai zsargonban workshopot is tartottál itt a házatoknál, az udvaron, ahol hát jó pár, többet magammal részt vehettünk, közösen készítettünk, főleg te, mi csak néztük, vagy kevergettük, és hallgattuk a tanításodat. Szappan készítő workshop tevékenység volt itt nálad. Hogyha mondanál pár szappan tippet, gondolom, hogy már vannak kedvenc receptjeid, és például, hogy mik a visszajelzések?
Kedvenc ismerősünk, közös ismerősünk, akinek nagyon nem mondom a nevét, nagyon érzékeny a bőre, mindig leteszteli a szappanaimat. Legjobban ilyen száraz, érzékeny bőre a úgynevezett kasztíliai szappan, ami csak olívaolajból készül. Ennek az a titka, hogy ha én a januárban elkészítem a szappant, az egy fél évig még ott szárad a szekrény tetején, mert van benne bizonyos mennyiségű víz, és annak el kell párologni. Ugyanis az olívaolajnak olyan tulajdonsága van, hogy nem habzik. Szappan formájában nem habzik. És minél szárazabb, minél öregebb az a szappan, annál jobban, hogy mondjam, annál kevésbé oldódik, keményebb, tovább eláll ilyen, szóval használatilag kevesebb fogy benne belőle egy mosakodása folyamán, és ápolja a bőrt. Összes házi szappan van 5, maximum 7% zsiradék megmarad, úgy van adagolva a lúg, hogy ez a 5-7% zsiradék ne szappanosodjon el, és ezáltal mint kézkrém is működik. Másik dolog, az összes szappan, amit házilag hidegeljárással készül, megtartja a glicerin formát, szóval megtartja magában a glicerint, ami ipari szappanoknál nem mondható, ugyanis a ipari szappant, mikor főzik, ezt a létrejött glicerint kivonják belőle, és azt beletöltik a kézkrémbe. Vagyis te megveszed a üzleti szappant, akkor kifizeted egyszer, még egyszer kifizeted a kézkrémet, mert kiszárítja a bőrödet. Arról nem beszélve, hogy a üzleti szappan petróleum származékokból is készül, a házi szappan meg olyan olajakból, amit elfőzöl, vagy a salátába beleöntesz, vagy bármi, amit egyébként megeszel.
Tehát, ahogy mondanánk, fogyasztható.
Igen. Egy, amit nem fogyasztanák, az a ricinus olaj, ami azért kerül a szappanba, hogy szép habja legyen. Azt úgy talán kihagynám.
Pedig bizonyos helyeken adagolták a gyermekeknek, ugye, csonterősítőként?
Igen, és hashajtóként.
És igen, persze, jó. Nagyon sok fiatal szülő panaszkodik a babák, kisgyerekek bőr problémáira. Erről beszélgettünk a homeopátiával kapcsolatban is. Légy szíves, erre reflektálj, hogy mint homeopata szaktanácsadó, megerősítheted ezt, hogy esetleg még mindig növekvő tendencia van, az okáról, hogyha mondanál, és hogy a házi szappanokat mennyire lehet ajánlani ilyen esetekben. Tehát mindegy ilyen komplex, tehát akár homeopátiás belső kezelés, és plusz a házi szappan használata. Biztos van tapasztalatod kliensekkel.
Hát a eczémás megbetegedések egyre gyakoribbak, úgy kisgyerekeknél, mint felnőtteknél, és ha valójában nem látjuk az okát neki, szóval olyan szinten, hogy nincs belső oka, vagyis egy kontakt eczémáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a kliens azt mondja, hogy azóta van eczémám, mióta ezt a krémet használom, ez a mosópor megjelent a piacon, elkezdtem ezen mosni. Szóval ez főleg olyan eczémák, ami a kézen található. De lehet a füled mögött is, bárhol. Akkor nyilván, hogy megállapítom a homeopátiás szerét a kliensnek, és nagyon gyakori olyan, hogy csak felhív, hogy kéne valami, mert a kezemről jön a bőr, meg eczémás, meg minden, és nem egy olyan eset volt, hogy valójában házi szappan tette rendbe a kezét.
Tehát elég volt, hogy azt
lecserélni. Elég volt lecserélni, és hát nem hangzott el a kliens szájából, de látható, hogy érzékeny a ilyen ipari származékokra. Kőolaj származékokra pontosabban.
Most az a gondolat suhant át a fejemben, hogy vajon a növénytermesztésben dolgozók, akik permetekkel kerülnek kapcsolatba, akik permeteznek, nem kimondottan a raktárosokra gondolok, hanem akik kint a földeken permeteznek, vagy permetezett növénytermesztett földeken, területeken kell, hogy dolgozzanak, hogy ott ez mennyire lehet még nyilvánvaló. De ott már azért ott nem ekcéma, hanem toxicitásról lehet
ott
szó.
Ott bármi más lehet. Ott mindenki egyéni, ott mindenki másképp reagál.
Emlékszem, mikor 2011-ben a spanyolországi Caminón zarándokoltam, és azon a szakaszon, ahol 7-8 napon keresztül sík területen megy az ember, és hát az is eléggé érdekes módon idegölő tud lenni, az a vége nincs határtalan terület, meg tudja viselni az embert. És ugye termőföldeken mentünk keresztül, kijelölt utakon, és több zarándok társunk úgy döntött, hogy na most már elég volt, és akkor ők majd így keresztül ez áprilisban történt, tehát már ott, ugye Spanyolországban azért már ilyen 25-30, akár 40 centire magasan kinőtt, akár milyen termény, zöld termény már ott, tehát zöldeltek a földek, és estére, mikor beértünk az zarándok szállásra, akkor egy páran azok közül, akik átvágtak a mezőn, hihetetlenül eltorzult, rövid nadrágban átvágtak, tehát bőrkontaktusuk volt a növényekkel, hihetetlenül eltorzult, összevagdosott bőrfelület, megduzzadt, és az első segélyre, tehát kihívtak első segélyt adó orvost, és a végeredmény az volt, hogy nem elég, hogy összevagdosta a lábaszárukat a növény széle, a levél széle, hanem még bekerült a permetszer is, amit frissen tavasszal fölvittek a levelekre. Kicsit elkanyarodtam. A szappanokról babáknál mi a tapasztalat? Gondolom főleg körömvirágos szappan.
A babáknál olívaolajas, körömvirágos és egy kicsikét levendulát
szoktam. Nyugtató.
Nyugtató is, és elsősorban ez egy olyan olaj, a levendulaolaj, ami nem irritálja a bőrt. Nagyon kevés illatot használ. Meg kell szokni az embereknek azt, hogy a házi szappannak nincs olyan erős szaga, mint a ipari szappannak. Azért mondom, hogy szaga, mert az, ami az ipari szappanban illatként szerepel, az valójában egy emberi illatot elnyomó szag. és a házi szappanokban kizárólag illóolajak vannak, nincsen benne műszag, illat, és eleve nem annyira élénk, nem olyan áttütő, mint a ipari szappan. A gyerekeknél a olívaolaj, a körömvirág olaj, vagy maga a körömvirág főzet is benne van a szappanban. Másrészt, ha veszed a pici babákat, igazából őnekik a popójukon kívül nem sok mindent kell szappanozni, mert nem piszkosak. Jó, persze, ezek a egy másfél éves gyerekek már homokozóban, az más dolog, de az egész pici újszülöttekről beszélek, akiknek is van, mert egész kozmetikum családa, olajtól kezdve, én nem tudom, ami teljesen fölösleges.
Én is így vonultam be első gyermekem szülésére, hogy a kedvenc patikusomat megkértem, hogy légy szíves, állítsál össze akkor egy baba csomagot, és vonultam be, mint a Hilton szállóba, majdnem nagyobb csomagja volt a leendő gyerekemnek, aki megszületett másnap, és így, ahogy te mondod, tehát külön a hajára egy sampon, külön a testére egy folyékony akármi, külön utána, hogy olajozzam be, külön a fenekére, külön a hónaljára, külön a tarkójára, és így tovább. Teljesen felesleges, én is így gondolom. Mit hallhatunk még a mesterműveidről?
Mesterműveimről?
A szappanat.
Készítek sörszappant, kecsketejes szappant.
Sört. Beugrottam most a mondatodba. Aztán mondhatod a kecsketejeset. Mondd el, hogy szerzed be a sört. Hogy ezt a sztorit légy szíves, mondd el, mikor te mész sörért.
Hát a sörszappan az úgy készül, hogy van a olajbázis, amit szapponosítunk, és a lúgbázis. Na most a lúgot szórom a sörbe. És a sörért teljes üveggel járok a szomszéd kocsmába, ahol megcsapolják nekem a teljes üveget, vagy a vizes üveget, baba vizes üveget. Ilyen.
És hogy szólítanak doktornőnek, vagy pedig mérnöknő, újra szappant fog főzni?
Nem szólítanak számukra, ez üzlet, és teljesen mindegy nekik, hogy én mit csinálok a teljes üvegben lévő szappannal.
Az még csak sör, az később lesz.
Igen.
Büdös ez a szappan?
A sörszappan készítése folyamatában nagyon... Ugyanis egy éjszakát kint kell hagyni a sört, hogy a buborék kipangjon belőle, vagy fő kell forralni, de én nem forralom, csak hagyom, hogy kipangjon. Na, el tudod képzelni, ha egész éjszaka ott van a konyhában, a asztalon a sör. Ritka büdös.
Én arra emlékszem, hogy anyum szerette a haját erősíteni. Hát most nem tudom, hogy barna sörrel, vagy akármilyen sörrel, hajmosás után bekente a haját, fölcsavarozta, és az a 80-as években az a lehetetlen búra volt, ami így NDK-ból lehetett venni, tudod, így levegő felfújt
a búra. És büdös vértek.
Jaj, hát akkor isteni volt a levegő az egész házban, amikor anyum szárította a sörös haját.
Na hát, sör illata van.
Tehát ilyesmi akkor a házatok?
Igen, azért kell a sörszappant tavasszal vagy nyáron készíteni. Kint a teraszon el van egész éjjel, le van takarva, és akkor le van takarva rongyal, és akkor...
Hát hogy nem elfett az összes részeg, légy, meg a dongó, meg darázsik lenne a romhányéknál.
Utána következik az, hogy 1-24 órára beteszem a mélyhűtőbe. Erre azért van szükség, hogy a B-vitamin, ami a sörben van, tudni kell, hogy mézes, barna sörből csinálom a szappant, hogy az a B-vitamin meg a cukor tartalma ne károsodjon. Ugyanis, mikor a lúgot rászórom a sörre...
Mézes sörre?
Mézes sörre, bármire, amiben cukor van. Illetve bármilyen folyadékba, ha beleszórod a lúgot, akkor az hőt termel. Az úgy néz ki, hogyha a 10-12 fokos vízre rászórod a lúgot, ez egy 80 fokra fölmelegszik. Na, ezért kell lefagyasztani úgy a sört, mint a tejet. Uh-huh. Tejben is van cukor, sörben is van cukor, hogy meg ne égjen, ne károsodjon. Akkor ez egy olyan folyamat, hogy ott állsz fölött, és szépen lassacskán adagolod.
Mert ez ilyen granulátumszerű.
Ez ilyen olyan... Ilyen mind a ilyen pici golyókban létezik. Lehet ilyen lapocskákból is venni nátrium mi ez a nátriumhidroxidot, de az sokkal reaktívabb és félő, hogy hirtelen reagál, és hirtelen fölmelegszik. Ez a golyócskás, ez egy kicsikét lassabban reagál, és az így.
Mielőtt az első részt befejezzük, mert aztán persze mondod tovább, hogy milyen fajták vannak, meg a kérdés, hogy büdös-e egyáltalán a végtermék, tehát szagos-e a sörös szappan. Mielőtt megválaszolod, most az érdekelne. Ugye, úgy vegyi folyamatokról van szó, hogy egyébként milyen védőruha kellene, vagy kell hozzá, tehát lefagyasztod, jó rendben van, hogy tehát a 80 fok, amelyre azért egy komoly reakció hőfokról beszélünk, Celsius fokról lenne, de az a jeges állapot ugye ezt tompítja. Igen. De milyen védő ruhákat ajánlanál olyanoknak, akik szeretnék ezt megpróbálni? Szemüveg legyen mindenképp?
Szemüveg mindenképp. Nálam ez nem gond, ezt nem látni, de szemüveges vagyok. Szemüveget mindenképp, gumikesztyűt, és valamit az orruk elé, vagy a szagelszívót beindítani a konyhába, vagy ahogy fölhigítom a lúgot a folyadékba, ezt vagy nyílt terepen, kint a balkonon, vagy nyitott ablaknál szagelszívón, mert a párája is mérgező. Csípős, büdösnek nem büdös, csípős, köhögtető, maró, a nyálkahártyát marja. Úgyhogy erre vigyázni kell mindenképpen. És másik dolog, hogy mindig a lúgot szórom a folyadékba, és nem fordítva. Lúgod bele a folyadékba, mert
fokozatosan,
mert egyéb visszafelé robbanhat.
Robbanhat. Tehát ez a biztonsági előírások, ha valaki szeretné megpróbálni, akkor járjon utána, ugye, informálódjon. A mérgező párolgások miatt a családtagokra is fokozottan ügyelni kell, a kutyákra is, tehát a házi állatokra is.
Igen, ők akkor ki vannak zárva.
Igen, és az edények, amelyeket használsz, azok külön edények, amelyek a szappankészítést, tehát van egy külön konyhai részleged, ahol végül is ezeket az edényeket tárolod.
Igen, igen, igen. Mindenképpen nerez, vagy
üveg,
rózsamentes acél, vagy üvegedény kell használni. Soha ne használjunk teflonos edényt, mert azt csak egyszer lehet használni. A lúgos hatásra a teflon leválik, és onnantól kezdve használhat.
A szappan is kidobható, ugye?
A szappan is kidobható, igen, és a edény úgy szintén.
Jó. Az utolsó kérdés, harmadszor is felteszem, a sörös szappan, aztán a következő részben majd beszélünk a többi szappanról is. Szagos-e a végtermék? Tehát megmarad-e ez a meleg sörszaga, vagy ez nem zavar aztán már?
Sörszappannak az a mézes illata megmarad, a budgyat sör szag az úgy elpárolog. És ez a olyan nagyon érdekes, egy kicsit két olyan karamelles illata lesz, és hát ugye illatosítva van mindenféle illóolaja, és átveszi ezt az illatot, és az mellé meg egy ilyen mézes illat van a végén.
Szereted
igen.
Használni?
Igen, igen. Azért, mert ez egy nagyon lágy szappan, és bár kiszámolom úgy, hogy a zsírosodása legyen neki egy 5-7%, valószínűleg több, mert még annyira se szárítja a bőrt, mint a többi.
Fest egyébként színe? Ez sötét szappan?
Ez sötét szappan, egy barna szappan. Nem festi a mosdót.
Erre gondoltam, igen.
Nem festi a mosdót. A mosdót a kakaószappan festi, meg ha esetleg használnak. Azelőtt használtam ételszínezéket a szappanba, most már azt sem, mert tudom, hogy megfesti a mosdót.
Még natúrabb lettél. Innen folytatjuk.
Tudod, és érzem, hogy gondolod. Nehéz kiszállni a szádult, és így forog. A hétköznapok lapokra szednek szét, fekete-fehér lesz. Nem színes a kép, de feledve azonban szíve titkok otthona. Olomból aranyat olvasztó mágia. Mert ahol van gyógyi, amíg van szép így, a mosoly varázsol. A föld, mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten azt írta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az album a fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra fakul, és a mosolytól lesz színesebb. Sebb is a fájdalomtól elköszön, ahogy múlik a horror, csodákat fest, mint égre szivárvány, kosolyt erez. És tudod, hogy lénye titkó mágusa, mint anya a magzatának otthona. A szívekben gyógyik, az arcokon szépít, a mosoly varázsol. A föld, mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten azt írta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb. A föld, mint egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képekre Isten azt írta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb. A föld, mint egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képekre Isten azt írta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb.
Folytatjuk a szappanozást Komáromból, Romhányi Reni otthonából. Időközben, amíg egy kis szünetet tartottunk, egy tálcányi, gyönyörű, már használható, ugye? Állapotban lévő szappanokat tettél, még nem használható. Mesélj ezekről a szappanokról, előbb a sörös szappannal fejeztük, ezeket itt körbe szagolgattam, és ment a csokit, identifikáltam egyikből, a másik pedig a kubeba? Kubeba?
Másik az rózsaolaj kubeba szappan. Ő a kasztíjai szappan, aki...
Kérem szépen, agyag... személyisége van,
igen,
zöld agyaggal
festve. Zöld agyaggal festve, igen.
Majd, hogy nem táncra kell, jól van. 100%-osan természetes anyagok. Említetted, milyen zsiradékokat használsz. A szünetben beszélgetünk arról, én szeretném, ha felhívnád a hallgatók figyelmét, hogy melyik olajat nem lehet használni.
A szünetben a lenolajról beszélgettünk, hogy a lenolajt nem ajánlatos használni, mert nagyon-nagyon gyorsan oxidál, és megavasodhat még a szappan is, ugyanis ezek úgy vannak tervezve, ezek a szappanok, hogy az olajaknak a 5-7%-a megmarad szappanosítatlan formában, ezáltal a bőrt ápolja, és nem szárítja.
Tehát a lenolaj instabil ilyen
szempontból. Insta, igen, igen, igen.
A lenolajról én egyébként is úgy tudom, hogy akár most ez jutott eszembe most, hogy veszélyes tud lenni, tehát azt nagyon precízen beállított hőfokon hidegen sajtolva, és nagyon rövid idő alatt kellene elhasználni a kisajtolt olajat, legalábbis annak idején, hát lassan 3,5 éve dr. Szubotics Komáromban erről, mikor előadott, akkor erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Hát, és mi van a kenderolajjal, amelyet már 1-2 éve engedélyeztek, és a kender használata újra.
Kenderolajjal még nem dolgoztam, meg kell néznem, hogy az oxidációja milyen. Ha lassan oxidál, elméletileg lehet használni. Valószínűleg lehet használni, ha az oxidációs folyamata nem túl gyors. Mert ezeket a szappanokat, miután én meg elkészítettem, még egy hónapig szárítom.
És melyik volt az, amit mondtál, hogy fél évet is szárad?
A kasztíliai szappan, mert a oliva olaj olyan, hogy ilyen nyúlós, nyálos, hogyha ha benne marad a szappanban egy kis nedvesség. Ezért szokták, az a kasztíliai szappan, az a szappan, amit Tunéziából szoktak hozni a turisták, ilyen kis zöld kocka. És ugyanazzal eljárásról készül, csak én nem használok bele bazsalikomot, meg egyéb ilyen fűszereket.
Amikor tervezed a szappan készítést, azért oda kell nagyon figyelni, ugye nem csak a receptre, hanem akkor, hogy a logaritmusa, tehát hogy beoszd időben, hogyha valamilyen eseményhez vagy megrendelésre készül, családi megrendelésre vagy akcióra, akkor tehát jóval előre kell tervezned.
Igen, igen, valóban. Például a karácsonyi szappanok, azok körülbelül ilyen szeptember közepén készülnek.
És hogyan szárítod? Jó, van egy fázis, hogy melegíted, de egyébként, ha padláson, akkor csak legyen egy légmozgás, egy
természetes... Legyen légmozgás és pormentes környezet. Azért az fontos.
És meg kell forgatni őket? Itt-ott?
Én néha megforgatom őket, hogy egyformán száradjon, hogy ne deformálódjon a szappan. De ha olyan, ha teszek alá, teszem azt papírt, akkor végülis, hogy a karton dobozokba szárítom, ott nem kell forgatni őket. De én általában fölrakom a cekrény tetejére a konyhába.
Ja, nem a padláson.
A padláson csak a mosószappant szárítom.
Uh-huh. Az is olyan hosszú ideig szárad?
Végülis egy hónapot minimum, azt is szárítom.
Mosószappamból mosógélt szoktam készíteni, én nagyon elégedett vagyok vele. Már nagyon ritkán történik olyasmi, bizonyos foltot szeretnék kiszedni, és akkor még külön dörzsölgetném, te is csinálsz, ugye? Lereszeled, igen. És akkor
lereszelem, és így tovább. És botmixerrel keverem össze a mosológot. Meleg, a lányom reszeli, elnézést, a lányom reszeli, és forró vízzel le van forrázva. Körülbelül az a receptje, amennyi a szappan, annyi most a mosológot teszek bele, illetve elnézést, mosószódát, nem lúgot, hanem mosószódát, és mondjuk egy 20 dekár szappanra 3-4 liter víz is rámegy. És botmixerre jó össze van keverve, és annak van olyan állaga, hogy használható. Szóval nem áll össze ilyen csimbókokba, meg nem csapódik ki a víz, hanem egy homogén anyagot kapok belőle.
Én szoktam beletenni, még akkori éppen ami kezem ügyében van, és amit szagolgatás útján úgy döntök, illóolajakat, jó minőségű illóolajat. Te is szoktál beletenni?
A mosógélbe nem, mosószappant egyáltalán nem illatosítom, ugyanis a mosószappanban nincs szárazanyag. A zsír, a zsíradék, a szappan nem tartja meg a illóolajat, elpárolog. A pipere szappanokban mindig használok valamilyen szárazanyagot, legyen az keményítő, krumpli keményítő, vagy, mint látod, ez zöld szappan, itt zöld agyag van, ebben a barnában kakaó van, szóval kell valamilyen száraz anyag, ami megköti a illóolajat, és tovább ott marad abban a szappanban. Magában az mind a szappanban nem maradna ott a szappan, meg a zsír, meg ilyenek, nem tartják meg a illóolajakat, elpárolog. Azért kell ez a száraz anyag belé.
Értem, értem. Most már, hogy miért nem annyira illatos pár héttel később, mikor kinyitom az üveget?
A mosógélnél, hát pont ezért nem szoktam belerakni illóolajat, azt inkább beleadagolom a mosógépbe.
Nem lesz foltos a ruha, hogyha oda csöpögteted? Vagy a mosógépnek az adagolójába teszed azt a
mosógépet? A mosógépbe teszem a dobba, a ruha közé, és a illóolajat már csak a öblítésre használom. A öblítő gyanánt meg ecetet szoktam tenni a hát a öblítő adagolóba, és egy kis illóolajat.
Uh-huh.
A ruha így sem lesz az a illatú, illetve szagú, mintha öblítőt használná, de fertőtlenítve van. És a levegő, ha bent kell szárítanom, mert olyan időjárás van, akkor a levegőt is valahol csíra mentesíti.
Évek óta használok én is natur termékeket. Szerintem, hát az érdeklődési köröm mindenképpen már 20-as éveimben terelődött ez irányba, de az igazi katalizátor az a gyermek születése volt. Szerintem ez nagyon sok szülőnél, de főleg anyukánál így történik, mikor anyává válik, és millió kérdésre keresi a választ. Tehát a háztartási tisztítószereket is évek óta öko, bio, vagy legalábbis natur minőségben oldom meg, sokszor házi készítésben. Nálad ez hogy van? Megmaradt a testápolásnál egyelőre, vagy bizonyos dolgokat kiváltottál már te is?
Ami megmaradt, az a WC tisztító.
Uh-huh.
De azt is igyekszem olyat vásárolni, ami nem olyan nagyon vegyszeres, ezek a bio, öko, én nem tudom milyen megjelölésűeket. És ami még, a borotvahab, a férjemnek a borotvahabja maradt meg. Itt-ott a lányok próbálkoznak még samponnal.
Te neked milyen a tapasztalatod, hogy amióta ilyen kozmetikumokat és tisztítószereket használsz. Érzel-e más embereken? Megcsapja-e az orrodat az a tipikus vegyi mosás után felvett ruha? Mert én még, hogyha kint a természetben, a vágparton, ahol eleve a vízfelület felett a légmozgás, a folyó meder felett ugye sokkal intenzívebb, mint a város utcáin. Tehát még kint a vágparton is, hogyha egy biciklis, vagy egy futó, vagy görkorcsolyázó elsuhan mellettem, identifikálni tudom, hogy miben mosták a trikóját, milyen öblítőt használt, mert még emlékeimben ott él, nem mondok neveket. Márka neveket. Te is megéled ezt, hogy megcsapja az orrodat az a tömény vegyszer szag?
Igen, megérzem, és van egy egyen öblítő szag. Mikor már az illata elpárolgott, van egy bizonyos szaga, amit úgy nagyon megérzek. Általában nem zavar annyira, hogy most nekem menekülnöm kellene onnan. Viszont ha sportolok, biciklizek, vagy futok nagy ritkán, és megcsap ez a szag, akkor nagyon zavaró tud lenni.
Máson csap.
Máson. Jön valaki velem szembe, és a frissen mosott pólójába jön a öblítő szag, akkor végem van, akkor nem kapok levegőt, és zavarja az orromat.
Te nem kapsz, vagy esetleg én nem, de azok, akik futnak benne, nem is érzik.
Nem, mert megszokták.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy eltompítja a szaglószerveket. Vajon hogy érzik a virágok, vagy a természet illatát? Szerintem
nem érzik. Nem érzik, mert ez nagyon erős illat, illetve szag. Nagyon erős, és ez fontos, hogy az emberek az egymás és a saját szagukat, illatukat érezzék.
Igen, nagyon fontos lenne, de ezt is tompítjuk úgy, mint a...
Elnyomjuk, minden el van itt.
Az orvosságok a tüneteket kezelik, ezek a vegyi
szagok
a saját test identifikátorunkat elnyomja, mármint szag identifikátorunkat.
Igen.
Nagyon érdekes, ez olyan, mintha ilyen egyre vaksibbak lennénk, bocsánat a nem látóktól, nem akarok senkit se bántani, de hogy folyamatosan letompítjuk magunkat.
Igen, igen.
Hogy ez ebből nagyon jó lenne valahogy kijönni. Kíváncsi vagyok, hogy a mi gyermekeink, a serdülők, kiserdülők, hogy majd milyen felnőtté válnak. Te hogy látod, hogy nem is biztos, hogy jó szó, hogy tudatosabbak lesznek, mert talán a tudatosságra nekünk van szükségünk, hogy felébredjünk és tudatosuljon bennünk. Ők ezt úgy azért kapják tálcán, mint ezek a szép szappanok itt előttem. Ezt a tudást mi már azért valahogy adjuk nekik.
Ők belenőttek ebbe, és számukra ez a természetes.
Már ahol, ugye, most...
Hát, ami mi gyerekeinknek, ez a természetes, olyannyira, hogy szerintem a fogkrémem, ami fönt van a fürdőszobában, ki fog száradni, mert a mindkét gyerek ráállt, hogy ők bizony szóda bikarbonával fognak fogat mosni. És onnan kezdve rájöttek, hogy hát az milyen jó nekik, és ez olyan érdekes. Most ez meddig tart, ez a hóbort, nem tudom, de szerintem ez egy pozitív hóbort.
Na, hát a szájhigiéna, akkor überellek. Fú, mennyi zsargont használok én ma. Kókuszsír, kardamon, fahéj, és ilyenekkel sikáljuk mi is a fogainkat. Puha fogkefével. De hogyha más nincsen, nem teszünk hozzá semmilyen fűszert, akkor is a kókuszzsír valami hihetetlen, csodálatos érzetet, tisztaságérzetet kelt, és ezt talán még mindig kevesen tudják, hogy szintén fertőtlenít. 40-en túl én itt-ott azért szépen bekenem az arcomat lefekvés előtt tiszta, jó minőségű kókuszzsírral.
És hol tárolod, hogy nem eszik meg a gyerekek?
Ó, hát az első pár üveg az nagyon gyorsan kanálon keresztül
távozott,
igen, elfogyasztásra került. Én is rájártam jobban, mint a maci a mézre. Hát az egy idő után úgy betelítődik vele az ember, tehát amint rájön, hogy van, és jó, és bármikor van, nem az újdonság erejével hat. Aztán ez így befejeződött, ez a kókuszzsírfogyasztó történet. De visszatérve a fogápolásra, vagy az arcápolásra, hogyha ma lennék várandós, biztos, hogy többek között kókuszzsírral kenegetném a bőrömet. Visszatérve a szappanokra, a len és kenderolajat említettük, hogy nem, illetve a kenderrel még nincs tapasztalatod.
Neki próbálom.
Okvetlenül. Mire hívnád még fel a hallgatók figyelmét? Például, mikor te kezdted, volt-e valami melléfogásod, amelyet jó, hogyha elkerülnek?
A hőmérséklet volt a legnagyobb melléfogásom, mikor be akartam mutatni a nagy érdemű közönségnek
a workshopon,
hogy így készül a kecsketejes szappan, és kitettem az egész szappant a napra. Emlékezz rá vissza, milyen jó meleg, kicsapódott az olaj, és onnantól kezdve már nem volt olyan minőségű, mint ahogy kellett volna, mert ott reagált a olaj a hidroxiddal, az is hőt termel, na még én kiraktam a napra, és annak a szappannak vége is lett abban a pillanatban, úgyhogy erre kell nagyon odafigyelni, hogy a hőmérséklet. A két anyagnak a hőmérséklete, a olaj és a hidroxid hőmérséklete körülbelül azonos legyen, és ne haladja meg a 40 fokot.
Na hát ott a teraszon
azért teraszon volt. Teraszon jó meleg volt,
igen,
azért.
Igen, 30 fölött volt, igen. Mondjuk el, illetve te mondd el, hogy milyen eszközök, milyen alapeszköztárra van szükség ahhoz, hogy nekiálljon. Most nem a nyersanyagok, most eszköztár. Gondolom hőmérő.
Hőmérő. Rozsdamentes acél edények,
szilikonos kanál,
műanyag keverő kanál, illetve műanyag eszközök. Fémeszközök is lehetnek, de én műanyagot használok.
És a formákat hogy oldod meg?
A formák azok hát otthonban meglelhető szilikonformák.
Háztartási boltból simán vásárolni.
Simán a muffin sütőforma, szilikon muffin sütőforma. Egyéb szívecske, maci, amit meg lehet venni egy háztartási boltban, vagy kinek mi tetszik. Egyébként használok formaként teljes dobozt, kávés dobozt, amit ki kell bélelni szilonzacskóval, vagy sütőpapírral, megjegyzem, a szilonzacskó az sokkal könnyebb, illetve sokkal praktikusabb, mert nem kell vele annyit szórakozni, mint a sütőpapírral, első szappanaim cipős dobozba készültek, cipős doboz volt kibélelve sütőpapírral, később szilonzacskóval, és most áttértem arra, hogy a literes teljes doboz van kibélelve szilonzacskóval, és abba öntöm bele a kész szappanmasszát.
Mivel szeleteled?
Jó éles késsel.
Simán
éles késsel. A méretét azt vagy kimérem vonalzóval, ugye hát azért nem tagadhatom meg, miért neki mi voltam. És hát le van szelete, a szappanokat pecsételem, de pecsét nélkül is el kell, pecséteket meg ilyen...
Hobbiboltból?
Hobbiboltból, vagy internetről lehet rendelni. Ezek speciál eBay-es pecsétek.
Milyenek?
eBay-en rendelt pecsétek.
eBay. Jó, ezek az eszközök. És a nyersanyag felhasználat, hát ugye van az mindenféle illóolajak.
Orvosi minőségű illóolajak, és...
Mert hogy milyen olajak vannak még?
Hát van a illó, meg a illatos olaj. Arra vigyázni kell. Az illatos olaj az csak a majdnem olyan illata van, mint a növénynek, az műanyag, az szintetikus, és a illóolaj az, hát az illóolaj.
Kivonat. Jó, tehát az olaj, illóolaj, orvosi, aztán?
Aztán hidegen sajtolt ricinusolaj.
Kókusz.
Kókuszolajat már szűrtet használok. Szűrt, amit sütésre, főzésre is. Ha nem szappan lesz belőle, akkor elsütöm. Akkor hidegen sajtolt olívaolajat, abból fogy a legtöbb, esetleg néha mandulaolajat, vagy tökmagolajat, az is nagyon jó.
Tökmagolaj?
Tökmagolaj, igen.
De ezeket...
Ezek mind olyanok, amit bioboltban vagy élelmiszerben megveszel, és ha nem szappan lesz belőle, akkor salátára lehet önteni, vagy főzni el, vagy bármi.
Ez a szerelem most milyen, ez a szappanos szerelem?
Ez egy nagyon jó szerelem. Általában agyamat stresszelem munka közben, szóval, hogyha én el vagyok fáradva, számomra ez a relax.
Melyik rész fáraszt el? Inkább a számítós?
A számítógép is, a tervezés is, és ha itt ül valamilyen kliens, akinek meg kell állapítani, milyen homeopátiás szert írok, vagy felel meg a betegségének, akkor az azért elég fárasztó.
Amikor a homeopátiás beszélgetésünk, homeopátiáról beszélgettünk az előző beszélgetésünk során, akkor finoman említetted, hogy azért ez nem 10-15 perces kliens.
Nem, másfél-két
tanácsadás, igen.
És sokszor két óra elteltével sem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez az, ami kellett volna.
Tudom, hogy csak erősnek akarsz tűnni, bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erő. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár szennem vagyok, de néha hibázunk, nem nagy dolog. Szédíteni a szíved, kalambol a föld anya öli, már így is volt épp elég. És sajnos egy szerep lenne, ahogy vetíteném, hogy én jobb lennék itt bárkinél, ugyankinél. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok. Sem pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. És nem hoztam bársony dobozban csillogó nem.
szerelmes féveket, és nem áll kint hófehér lovak mögött szép hintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzol, már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát vonna, nem a másik, hogy bíztatni, repülni át egy világon. Tudom, hogy csak szépnek akarsz tűnni, amit az Istentől kaptál, annál mi lehetne szebb? Volt, hogy már gyűlöltem magam én is, de változást is csak ajándékba kapom, ha arra végre méltók vagyunk. És nem lenne szép, hogy az egyetlen voltál is leszel, hiszen testünk csak borból van, és ami azután lesz, ott mindenki egy. Mert ismersz a virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok, és nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, ha megölném a lényeget, és nem hoztam belső dobozban csillogó nemes féveket, és nem állt én hófehér lovak mögött szép pintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzol, már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát vonna, nem a másik, hogy bíztatni, repülni, bíztatni, repülni, hogy a másikot bíztatni, repülni át egy világon.
Mire figyelmeztetnéd még a hallgatókat, akik kíváncsian hallgatnak minket remélhetőleg, és most az fogalmazódik meg bennük, hogy bizony ők is megpróbálják. Megpróbálnak saját szappant készíteni, bármilyen okból kifolyólag is. Mire figyeljünk?
Interneten rengeteg recept található meg, de mielőtt bárki elkezdene szappanozni, gondoljunk bele, hogy mit használunk. Például zappehely, vagy kókuszreszelék, vagy mák, ami a szappanba bele tehető, hogy ezek az anyagok mind most használt közben felszabadulnak, és hát bizony a mosdót eléggé piszkítják.
A kávézaccot is lehet.
A kávézaccot is, mint peelingnek lehet használni, de az a kávézac, ez ott marad a mosdóba, a zuhanyzó fülkébe, és ezt ki kell takarítani. Szóval az egy dolog, hogy ez nagyon szép, nagyon mutatós és jó, csak azért gondoljunk bele abba is, hogy ezt ki is kell takarítani.
Egy kezdő, aki most fog nekiállni, mivel számítson? Tehát azért van ennek egy költségvetése is. Mindenféle receptek megtalálhatók, fellelhetők. Milyen költségvetéssel egy szappankészítésnél? Milyen költségvetéssel kell számolni, kiadással?
Hát az első szappanozásnál bizonyára nagyobb összeg lesz, de ha már otthon fellelhető nátronhidroxid, akkor már sokkal könnyebb. Szóval az első befektetés egy, nem tudom, egy 10-15 euró. Az attól függ, hogy ki mennyi szappant szeretne készíteni. Ha szétszámolom 10 deka szappanra, nem jön ki drágábban az alapanyag, mintha megvennék egy ipari szappant.
A befektetett idő, figyelem és tanulási folyamat azért mindenképpen időigényes, tehát ezt még hozzá kell adni, de a lelkesedés ezt kompenzálja, mert mondtad, hogy amikor agyilag így mondtad, elfáradsz, számodra ez a kikapcsolódás, ez a relax.
Igen, ez az feltöltődés.
Szerintem meditálsz is közben, ez csupa modern szót használunk most, de olyankor úgy szárnyalhatnak szerintem a gondolataid.
Igen, igen, ez egy olyan tevékenység, ami számomra egy alkotás, valahol művészet és kikapcsolódás.
Ezt úgy képzelem el, olyan érzésem van, hogy amikor építészeti terveken dolgozol, vagy homeopata szaktanácsadást folytatsz a klienseddel, akkor nagyon erős fókuszra van szükséged. Tehát egy összpontosításra, vagy egy beszűkült, nem rossz értelemben, vagy negatív értelemben vett összpontosításra, és amikor szappanozol, akkor így kiterjesedsz, ilyen szabadon vagy. Tehát szinte már automatikus ezért, már 2 év után a teszem-veszem tevékenység a kis konyhai laborodban, és a gondolatai úgy szárnyalnak.
Igen, a gondolatok olyankor lazulnak, szárnyalnak, és még az legelső szappan elkészítése 2-3 napba telt, még összeállítottam a mennyiségeket, a receptet, hogyan, miképp. Most már tudom a menetet is, hogy mi az első lépés, mi a második lépés, hogyan tudok időt spórolni, energiát spórolni, és körülbelül ki tudom számolni, hogy ha ezt így hűtöm a lúgot, hogy megkapja a 40 fokot, ugye, mert mikor beleszórom abba a vízbe, vagy abba a folyadékba, akkor ezt a 80-85 fokra fölmelegszik. Hogyan tudom effektívebben lehűteni, hogy mire a zsírok elolvadnak, összekeverem olajokkal, akkor már az a lúg nekem 40 fokon legyen. Szóval ez gyakorlat kérdése, meg szervezés kérdése, de a többi az a recept összeállítása, akkor a színek összeállítása, az mind a művészetről szól, a illat összeállítása.
Tudsz-e segíteni, tudsz-e felajánlani úgy segítséget kíváncsiskodó és leendő szappan, házi szappan, piperes szappan, de otthon készített szappan, szappanozó hölgyek számára, nem is tudom miért mondtam hölgyeket, lehet, hogy a férfiakat is ez érdekli, hogy nálad kérhetnek oly módon segítséget, hogy már az említett nyári workshop megismétlődhetne, ha van elég érdeklődő, hogy ezt a tudást, hogy megspórolván ezt a 2-3 napot, és ezt a keresem, kutatom, idézőjelben veszteséget megspórolhatja egy érdeklődő, és hogy a folyamatban részt vehet, akár följátszhatja a diktafonra, például ez csak most ugrott be, és hogyha otthon egyedül készíti, akkor ezt a tudást, amit tőled megkapott, hogy ezt akkor nagyon frappánsan és gyorsan tudja alkalmazni. Van ilyenre lehetőség?
Workshopra lehetőség lesz, főleg májustól július végéig, bárki, akit érdekel, szívesen, írásban, illetve szóban, vagy telefonon, vagy megtalálnak a Facebookon, és akkor ott vagy privát üzenetben, vagy egy fórumon belül.
Facebookon a saját
nevem. Saját nevem, hát használom, ott vannak fényképek is szappanokról, és akkor nagyon szívesen bárkinek elmagyarázom, hogy mit, hogyan és miképp.
Fotoalbumaid is vannak, ugye?
Igen, van egy fotoalbumom, amely kimondottan szappanokkal foglalkozik. Van ott nemezelt szappan, kávés szappan, karácsonyi, ilyen-olyan, amolyan díszített szappan, ajándékszappan, ami a magyarországi vendégeinknek készült. Azt hiszem, hogy a hangjegyek vannak rajta, gyöngyből kirakva. Szóval nagyon érdekes helyes dolgok vannak.
Elképzelhető az is, hogy elutazzál valahol megtartani, ha megszervezik számodra, meghívásra egy ilyen szappankészítő workshopot, vagy ilyen tanodát, bár ott ugye még a szárítási folyamat aztán az kérdéses, mert a friss szappan az még csak egy massza.
Természetesen a szárításhoz visszatérek, ezek a szappanok 24 órát abban a formában vannak, amelyikbe kiöntöttem. Amelyik igényli, hogy szeleteljem, 24 óra elteltével szeletelhető, de vannak szappanok, amelyikeknél meg kell várni akár 48 órát is. Ezek a kiöntött szappanok, amiket muffinsütőbe vagy egyéb szilikon formába öntünk, 24 óra után kivehető, és azzal már más dolgunk nincsen. De ezek, amik a teljes dobozban van, tömbben van, teljes dobozban, meg nem tudom, kávés dobozban, vagy kakaós dobozban, vagy cipős dobozban, azt föl kell szeletelni ott azért, ha 24 órát meg kell várni, míg ez olyan állapotba kerül, hogy szeletelhető legyen. Mert ugye ennek van egy ilyen puding formája.
Állaga inkább.
Igen, puding állaga, utána ilyen bezselésedik, és aztán már ilyen tömb, ilyen, amit föl lehet szeletelni.
Légy szíves, foglald össze négy érvet, mondjál nekem, hogy miért használjunk házi szappant. Te, mint szakember. Szappanozó szakember.
Ja, az elsősorban azért, mert a ipari szappan szagos és nem illatos. A illatok a illóolajoknál kezdődnek. Minden illóolaj valahol bőrtonizáló, sebgyógyító, sejtregeneráló, keringésfokozó, és bizonyos illóolajak akár a hormonális egyensúlyt is befolyásolják. Másik dolog az, hogy a házilag készült szappan nem tartalmaz kőolajszármazékot. Ami nagyon fontos, mert nagyon sok ember allergiával reagál a kőolaj származékokra. És ez nem biztos, hogy azonnal mutatkozik, lehet évek múltán is.
Ahogy telítődik, nem?
Ahogy telítődik, ugyanis ezek a ipari szappanok száríthatnak. Erre ipari szappanra jön egy ipari kézkrém, ugye, ami szintén kőolaj származék, és akkor... Itt van az, hogy egyiket a másik után használom örökösen, örökké. A másik dolog, amit még tapasztaltam, hogy ha valaki kihagyja ezeket a kőolaj származékokat, egy bizonyos fokon megszűnhet ilyen érzés, ilyen, hogy szédülés, ekcéma. És főleg nagyon érdekes, a vérnyomás is visszaállhat. Vannak kliensek, akiknek magas vérnyomásuk van, és kihagyták ezeket a termékeket, és visszaállt a vérnyomásuk. Ez nagyon érdekes jelenség volt tehát, számomra is.
Na, ezt itt bele kell kérdezzek. A kliens...
Tehát ez homeopátiás kliens, akinek kontaktekcémája volt, kihagyta...
Az egyetlen változása volt, tehát ez szignifikáns, hogy ezt az egy dolgot, a vegyi drogériát cserélte le naturkozmetikára, és azáltal lekövethető volt ez?
Igen.
Mert ez nagyon lényeges.
Igen.
Tehát ez igen, teljesen egyértelmű
volt. Igen. Mert nem a alap problémája volt az ekcéma, hanem a magas vérnyomás. És másodlagos problémaként hozta föl, hogy többek között még ilyen is van.
Napallergia. Azelőtt nem volt. Azelőtt pár éve. Mostanság napallergia.
Nagyon sok embernek van napallergiája.
Képzeld el, ha növények elkapják a napallergiát, mi lesz? Hú, ez most az irónia helye volt, de most komolyan, hogy a nap, amely éltet, alapelem, a napfény, hogy lehetünk arra allergiásak. Szintén lehetséges, hogy a vegyi kenceficék a bőrünkön kiváltják?
Lehetséges, és nem csak a kenceficékre kenném rá a dolgot, igen, hanem egyéb más ipari szennyeződésre is, ami a táplálékban felelhető.
Kívül belül.
Ahogy kívül, úgy belül és fordítva. Lehetséges az is, hogy szóval tanulmányokat nem végeztem ez iránt ebben a témában. Lehetséges, hogy az a ipari kence, vagy bármi krém, amit fölkenünk a testünkre, alapjába véve bennünket nem károsít, csak ha napfény éri pluszba még, akkor egy olyan reakció folyamat lép fel, amit számunkra káros. Illetve hát így reagálunk, hogy bepirosodik az a bőr, és nagyon sok bőrallergiás van, aki, illetve napallergiás van.
Ennél talán az volt számomra az igazán megdöbbentő, jó pár évvel ezelőtt, mikor először olvastam olyanról, hogy valakinek vízallergiája van. Tiszta víz. Hát tiszta víz, csapvíz.
Csapvíz, igen. Allergiája.
Térjünk vissza a szappanokhoz, mert most akkor hol tartottál, hogy összefoglalnád az érveket a natúr szappanok mellett. Tehát minél kevesebb, vagy teljesen elhagyott, tehát megszüntetett vegyi kozmetikumok használata mellett érveljél.
Én, hát eleve nem használunk a családban sok vegyi anyagot, és én azt mondanám, hogy mindenki amennyire kényelmes neki, vagy amennyire szeret, a teste engedi, vagy
szokásai szerintem.
Vagy a szokásai engedik, igen, inkább a természetes dolgokra fókuszál.
És konkrétan a szappanoknál, mert ugye most ott érítettelek el egy kicsit az iránytól, hogy kihangsúlyoztad, hogy a kőolaj származékok sok gondot okoznak, és hogy volt ez a vérnyomásos kliens, akinek magas vérnyomása rendeződött lekövethetően azáltal, hogy kihagyta a vegyi készítményeket. Most tudod, mi ugrott be nekem, hogy a szemet mennyire károsíthatják a samponok? Mert erről egy időben lehetett olvasni, mostanság nem került kezembe ilyen cikk, de az interneten biztos fellelhető. Az elsősorban a samponok története, de hát az is testápoló, testtisztító, hogy nagyon sok a szemüveges gyermek, kisgyerekek már. Tudom, hogy ez összetett, minden összetett probléma, de talán 11 pár éve, 15-6-7 éve jelentek meg olyan samponok, gyermeksamponok nagy dáridóval a reklámokban, hogy nem csípik a gyermek szemét, bőségesen lehet rakni, jól lehet habosítani, a gyermek kacag, nem sír. Hogy itt is lehet összefüggés?
Lehetséges, hogy van összefüggés. Bármilyen kacag és nem sír a gyerek, az enyémek mind a kettő visított, mikor mostam a hajukat egész pici korukban. És ez nem attól volt, hogy a sampon csípi, csak egyszerűen nem tűrték a sampon, de lehetséges, hogy károsítja a szemüket a gyerekeknek. A másik dolog, a szemüveges gyerekekhez visszatérve, a szemizom is, mint minden izom a testbe fejlődik. Sokszor van úgy, hogy a szemizom elmarad a testi fejlődéstől, és mivel annyira gyerek fókuszáltak vagyunk, hogy minden szösszenetet figyelünk, és a teljesítményre orientálódott a társadalmunk, akkor nem hagyunk annak a gyereknek időt, hogy a szem fejlődés befejeződjön. Adunk neki mindjárt szemüveget. És sok esetben, talán egy fél évet, ha várnánk, lehet, hogy az a szemizom megerősödne annyira, és akkor már nem kéne szemüveg. Ez főleg ilyen kancsalságról beszélek most.
Na, hát meg vannak szemtornák, hát ez nem
igen,
újdonság.
Igen, igen.
A szemizmot is kell edzeni, illetve karban tartani. Na,
de lehetséges. Erre még én nem gondoltam, hogy a sampon mennyire károsíthatja, vagy mennyire. De valószínűleg igen, mert az a sampon is. Bármennyire tisztított, bármennyire gyönge, főleg ezek a gyereksamponok, akkor is ott van benne az a zsíroldó, meg a petróleum származék.
Igen, főleg a balzsamozott, a kettő az egyben, meg nem tudom milyen samponok, mikor megjelentek. Idősporolás reklámjával, hogy nem kell ugye a klasszikus sampon és külön a balzsam használata. Jó, ez egy másik történet, hagylak befejezni az érveidet, légy szíves, mindig térítelek az útról.
Hát meg talán annyit mondnák hozzá, hogy a bolti szappanok allergizáló bőrirritatív anyagokkal vannak ellátva. Hogy az ember hogy reagál ki, hogyan egyediek vagyunk, mindenki másképp. Hogy teljesen fölösleges állandóan azt a bőrt baktérium ölővel tönkretenni, mert a baktériumra is szükségünk van. És arra a zsírra, ami a kezünkön, a bőrünkön van, arra is szükségünk van. Még az ipari szappanokban zsír oldószereket is találhatunk, igaz, nagyon pici mennyiségben, de mindenki saját magán látja, hogy mennyire érzékeny a bőre, vagy kevésbé, és ez alapján el tudja dönteni, hogy vagy ezt fogom használni, vagy azt fogom használni. Manapság az interneten rengeteg szappanrecept fellelhető, és vannak ott olyan dolgok is, amiket az ember ki tud mazsolázni saját magának. Csak saját magunkra kell odafigyelni, és onnan már látjuk, hogy kell, nem kell. Szeretném, nem szeretném, és az alapján el lehet dönteni. Mert valóban nem sok idő ezt elkészíteni. És ha én felsorolom, olyan olajból készítem, van kliensem, vagy ismerősem, aki egyfajta olajból készíti a szappanát, mint mondom, Vénusz olajból, amit főzésre használok, és teljesen meg van vele elégedve. És ő azt mondta, hogy a férjének is a száraz bőr elmúlt. Én nem tudom, az egész család ezt használja. Úgyhogy nem egy óriási nagy befektetés, csak oda kell egy kicsikét figyelni.
Van még érved? Mert szeretnék kérdezni. Nincs érved. Romhányi Renáta, építőmérnök, építő, tehát tervezőmérnök, homeopata tanácsadó, szappangyártó, otthoni szappangyártó ember, és még egyéb funkcióid vannak, de most ezt a hármat, hogyha így kiemelem, melyik a dominánsabb? Melyik a szíved ügye? Úgy szíved ügye, tehát melyik a szíved ügye?
Melyik a szívem ügye? A szívem ügye a homeopátia, és a szívem csücske meg a szappan.
Ez nagyon szép. Erre kérlek, hogy reflektálj egy misztikustól, nem tudom a nevét, tetszik ez a gondolatmenet, azt mondta ez a misztikus, hogy a hal nem fullad meg a vízben, a madár nem zuhan le a levegőből. Isten minden teremtményének saját természetében kell élnie.
Az embert nem említette, mert az ember már régen nincs a természetben. Bezártuk magunkat kőházakba, elszigeteltük magunkat a természettől, és így egy picikét próbálom visszavezetni a gyerekeimet, hogy ne legyenek annyira civilizáltak.
Én ezt azért úgy is értem, hogyha mindenki azt csinálna, ami a szíve ügye és szíve csücske, hogyha hagyjuk a legalább magunkat is, a gyermekeinket hallá, madarakká, virágokká, és most teljes szimbólumban beszélek, azzá válni, a szívik útját járni, akkor egy boldogabb világot teremthetünk és élhetünk. Te nem találtad meg ebben a misztikustól idézett gondolatban? Tehát ha mindenki azt teszi, amire született, ha csak ki kell csomagolnunk, hogy mire is születtünk, lehetséges, hogy te megtaláltad? Úgy érzed? Egy időre legalábbis teljesen dalol a szíved, amikor szappanozol.
Igen. Teljes mértékben.
Nagyon jó. Mondok pár szót, és reagálj rá, hogy még jobban megismerjünk téged, és akik keresnének téged akkor a Facebookon, Romhányi Renáta néven, komáromi. Fotóidon meglátják a szappanos eredményeidet, és akkor ott megtalálnak téged. Öröm.
Szappanozás.
Félelem.
Ehhez nem tudok semmit mondani.
Isten.
Itt van.
Nagy lelkűség.
Megszülettünk.
Haza.
Itthon.
Család.
Gyerekeim.
Siker.
Boldogság.
Hála.
Mindenért.
Hálás vagy egyébként?
Igen. Igen.
Há, igen. Kereszt.
Mindenkinek van.
Iskola.
Az élet iskolája.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök Nagy Juditot hallották, Romhányi Renátával volt szerencsém beszélgetni, ismét Komáromból. Elköszönsz, mondasz valamit, valami szappanosat? Áldás, bőség, jólét, békesség legyen nekünk, velünk és általunk.
Isten legszebb terve, test, lélek meg elme, csak legyen szeretve más, nem is kíván. És hallottad már százszor, teremt, ahogy gondol, minden ember varázsol, nem mindegy, miféli. Azt mondod, bántott az élet, én azt mondom, örülj, hogy élet, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess. Azt, hogy a szeretet nem egy érzés, hogy nem ér véget, az nem is kérdés, de ha csak a hibákat nézed, és lesz te is nem élet. Ha minden nap eszeded a sok utaság ellen az ajánlott lesz a tablettát, használ mindenre, hogy legyen jobb, ahol élsz, a négy varázsigén. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az ember Isten legszebb terve, test, lélek meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodát talál. És ráfáztunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol, minden ember varázsol, nem mindegy, kibírja. Azt mondod, bántott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérted, bünten, mosoly és könny, azért van, hogy magadból többet megérthess, ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog, az árnyékba téved el. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlok lesz, a tablettát, használ mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy varázsigén. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Van, amit sajnálok, a bocsáss meg, minket köszönök és a sajnálok, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Én azt mondom, örülj, hogy élek, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess. Ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog, az árnyékba téved el. Sajnálom.